Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És jön a Megbeszéljük, a stúdióban Tamás Ervin, a megszüntetett Népszabadság főszerkesztő helyettese. Szervusz! Baka Zoltán, a 24.hu és a Della Podcast szerkesztője. Szia!
Sziasztok!
És természetesen itt van Bolgár György. Hát nem olyan nehéz válogatni a leheti médiából, mert ugye két főszereplő van, Varga Judit, meg Magyar Péter. Az egyik mondjuk képvisel egy olyan vastagított magánéleti szálat, ami a másik, tudnék, a közéleti szál elhalványítására való legalábbis úgy tűnik föl a médiából, és hát a legutóbbi esemény az az, hogy Varga Judit másfél órát töltött a Frisbee televízióban, miután közölte, hogy a magánéletében nem akar a nyilvánosság elé menni. Ezek után megtalálta a bulvár bulvárát, amivel nem akarom természetesen leértékelni azt, hogy a családi erőszakon belül már amennyiben ez megtörtént, és nem tudjuk milyen mértékig, természetesen ezek sok fájdalommal járnak, de ott van, mondom, a dolog közéleti vonatkozása is. Tehát kezdjük ezzel a televíziós másfél órával. Gondolom, valamennyire követtétek, mit gondoltok róla?
Szerencsére egy percet se láttam az egészből, csak amit a sajtó után...
Hát most olyan vagy, mint Schiffer András ügyvéd, aki elemezt a televízióban a Magyar Péter által közített két perces felvétel, de előtte közölt, hogy nem hallotta.
Így, igen, igen. Na, ez fog történni most is, hogy kicsit furcsának érzem az időzítését, egyáltalán azt, hogy Varga Judit a nyilvánosság elé állt. Ugye hosszú heteken keresztül síri csend volt, amikor a kegyelmegyről várta mindenki, hogy nyilatkozzon valamit, áruljon el részleteket. Most szükségét és idejét érezte annak, hogy megszólaljon. Nyilvánvalóan az, hogy Hajdú Péter műsorát választotta, az is mutatja, hogy milyen kommunikációs irányt és csatornát választottak. Hogyan kell fölépíteni a Varga Judit történetét ebben a nagy történetben. Úgyhogy megmondom őszintén, az ennyire személyes, intim része ennek a házasságnak, az engem egy ponttól túl már nem igazán érdekel.
Nem érdekel, vagy túlírtnak gondoltad a történetet?
Valószínűleg mind a kettő, és annyiban érdekelnie kéne, hogy ez része annak a nagy tervnek, hogy hogyan lehet a fókuszt elvinni a főügyről, tehát arról, hogy az ügyészségen belül mi történt, arra, hogy mi történt Magyar Péter és Varga Judit között, tehát ennyire mindenképpen van relevanciája a dolognak, de olyan mélységig vájkálnak már a felek közös életük legsötétebb
napjaiban. Hogy a férj is ezt teszi.
Hát a férj kénytelen, kelletlen reagál ezekre a dolgokra. Azért azt szögezzük le, hogy sokáig az egyetlen érthető, világos és tényadatolt állítása Magyar Péternek az volt, hogy a felesége iszákos.
Mi?
Amikor arról beszélt, hogy Gulyás Gergelynél 10 perc után el kellett jönniük, mert elég sok alkohol elfogyasztódott, vagy arról beszélt, hogy a felesége az országos bírói hivatal elnökéhez járt föl konyakozni, ezek elég világos mondások arra vonatkozóan, hogy Magyar Péter mit gondol a felesége és az alkohol viszonyáról. Úgyhogy azt azért nem állítanám, hogy Magyar Péter nem váltotta be magát.
Ervin?
Én az egész mögött azt látom, hogy ilyen ennek a rendszernek a hőse. Pro és kontra, tele van ez az egész történet, mióta kibukott, mármint a kegyelmi botrány. Azóta csak olyan emberekkel ismerkedem meg, akiktől jobb távol tartani magamat. Nincs olyan szereplő lassan ebben az egész hosszúra nyúlt történetben, ami messze nem képregény vagy folytatásos tévéjáték, hanem emberi tragédiák, emberi meghasonlások, a tettek és a szavak teljes amorf állapota áll egy olyan helyzetbe szembe a valósággal, amely a hatalomról szól, lassan semmi másról, a politikáról, a hatalomról, az abban betöltött szerepekről. És nincsen olyan monológ, egy kicsit hosszabb monológ, amiben ellátnék ellentmondást, csúsztatást, érdekeket, üzeneteket. Szomorú dolog, amikor a politikai elitről önmaga állít ki ilyen bizonyítványt.
Gyuri?
Hát ez a hosszú interjú tényleg szívszakasztó jelenetekkel, magát elsíró volt miniszterasszonnyal. Az ember azt gondolná, hogy valami alapja biztos van, nem lehet csak ezt a szerepet eljátszani végig másfél órán keresztül. Tehát biztos van ennek tárgyi alapja. Azt sem tudom, és ezért akár el is fogadhatom, hogy Magyar Péter lehet, hogy nem jó ember. Lehet, hogy erőszakos ember. Lehet, hogy a feleségével szemben is erőszakos volt. Nem biztos, hogy így. Az is lehet, hogy Varga Judit is erőszakos volt. De tegyük föl, hogy így volt, és erőszakos ember. De egy még biztosabb, mert ezt nem tudjuk, ez csak lehet, hogy Varga Judit politikailag abszolút rossz volt. Abszolút a rossz oldalon, abszolút a rosszat, a felháborítót csinálta, attól kezdve, hogy belépett a politikába. És legyen ez akár a jogállamiság, az állítólagos jogállamiság védelme az Európai Unióval szemben, hogy azt se tudják, mi a jogállamiság, meg se tudják fogalmazni, hogy minket állandóan szégyenpadra ültetnek, miközben mi mindent megteszünk, de Európa bezzeg. Ugye ez volt az egyik főszerepe, a másik a Völner Sádl ügyben, a helyettesét letartóztatják, és őt végig nem hallgatja ki az ügyészség, majd most egy kétperces kis hangfelvétel nyomán azonnal kihallgatják, akkor tetszettek volna kihallgatni őt, amikor az ügy kirobbant, és amikor neki biztos, hogy hivatali kötelessége lett volna meg is szólani. Ha nem hívnak engem, én jelentkezem, mint miniszter, hogy kérem szépen, én ezt és ezt tudom mondani a volt helyettesem ügyében, ezt láttam, ezt nem láttam, ezt tudom, azt nem tudom, semmi nem történt. És ugyanígy az összes többi ügyben Varga Judit végig a rossz oldalon állt, a rossz, antidemokratikus, agresszív, tulajdonképpen mindenkivel, vagy a demokráciával és a magyar társadalommal szembeni erőszakos politikának volt a nagyon is erőszakos és nagyon is feltűnő képviselője. Ő volt az egyik előretolt embere, hogy Varga Judit ebben a szerepben mindig a rossz oldalon állt, az biztos. Magyar Péter pedig ebből egyszer csak kiugrott, ki tudja milyen okból, személyes, sértettségi, hirtelen leesett neki a tantusz, megvilágosodott, nem tudom. De a lényeg az, hogy átállt egy jó oldalra, mert azt mondja, hogy ez a rendszer velejéig romlott, az Orbán család és közvetlen környezete uralma alá hajtotta a fél országot, minden az övék, ez gyakorlatilag egy olyan romlott, aljas, korrupt rendszer, amit el kell tüntetni. Igaza van? Igen. Tudjuk, nélküle is tudtuk, igen. De ő legalább kimondta. Varga Judit pedig most elsírja magát, hogy milyen rossz ember ez, úgyhogy szerintem a lényeg, kiáll a jó oldalon, kiáll a normális, emberi, demokratikus oldalon, és az nem Varga Judit.
Még egy mondat ehhez a frisbee felvételhez. Hajdú Péter, ő volt ugye a műsorvezető, következőt nyilván mondta. Nagyon sajnálom, hogy Varga Judit életéből, magánéletéből szappan opera lett. Ezt mondta a műsorvezető.
Hát az részben őnek is köszönheti, ami marha érdekes volt, hogy azt mondja, hogy ő nem is ismerte annak előtte, és ez közben a műsorban tegezik egymást, szóval egyszerűen nem adnak még a formára se. Tényleg, nem adnak a formára se. Nem tudom, meddig lehet az embereket ezzel megtéveszteni. Természetesen ebből más nem lehetett, csak szappanopera, mert ez volt a lényeg, hogy elkerüljék a tartalmi részeket lehetőleg minél messzebbre.
De Hajdú Péter azt mondta, hogy hát ez egy bulgár műsor, itt nem lehet ilyeneket kérdezni, hogy na de mi van azzal az önállításával, hogy a Rogánék közreműködtek a ügyészség íratok meghamisításával.
Szeretném én látni azt a normális televíziót, ahol egy bulvárműsorban, amikor ezek a dolgok megtörténnek, a riporter kedvesen mosolyogva a házasság epizódjairól faggatja. Szóval olyan nincs. Akkor finoman kérdezi meg, akkor bulvármódon kérdezi meg, hogy hát azért van itt egy más természetű ügy is, hogy arról tetszene mondani valamit? Hát legalább ennyit. Nem, hát ez meg lehet rendelve, hogy Isten őriz, arról hát kérdezni.
Még az a szó is meg lehet rendelve, hogy szappanopera, hiszen ezt már Orbán Viktor szájába is adták, nyilván az ő jóváhagyásával. Rogánék ezt találták ki, szappanopera, ezt így kell elbutítani, és akkor a szappanoperában majd a végén Varga Judit elsírja magát, a közönség érzelmeire hatunk, és bebizonyítjuk, hogy ez milyen velejéig romlott rossz ember.
És ne felejtsük el, a célközönség erre vevő. Tehát ez nem kell kutatni, közvénykutatást végezni. Az a célközönség, amelyet ők, hogy mondjam, birtokon belül tartanak, az ez a közönség, amelyik erre vevő. Hát és a sírásnál együtt sír, a dűnél indulatnál együtt indulatoskodik vele, hogy mit történik a gaz, sajtó mit művel, az emberek milyenek. A kognitív diszonancia az valami olyan csúcsteljesítményt mutatott itt Balogh tiszteletestől a Novák Katalinon át a Varga magyar házaspárig, hogy 6 pszichológus fogja elemezni 10 év múlva.
Tehát mi is erről beszélgetünk, teszem igen. hozzá itt már 10 perce, hogy mi volt a Hajdú Péter műsorában, másfél órán keresztül teszem hozzá. Tehát egy szappanopera az 20 perces részekből áll. Ez egy nagy estés film volt.
Tehát sikerült a terv?
Fogalmam sincs, hogy sikerült-e, csak ugye, tehát ami a lényeg, hogy tényleg elviszi a fókuszt a lényegről az, hogy egyébként Varga Judit mit gondol a saját házasságáról, az egészen parodisztikus, hogy zsarolta őt a Magyar Péter azzal, hogy nyilvánosságra hozza ezt a felvételt, ha nem marad vele együtt a házasságban, hanem szóval...
És ráadásul...
Kínosabb mondás.
Hát volt igazságügyminiszterről van szó, ha őt a házasságában a férje valóban zsarolta, mégpedig azzal, hogy én akár meg is tudom buktatni a kormányt ezekkel a drámákkal, akkor ez nemzetbiztonsági kockázat. Akkor a miniszternek elsőrendű kötelessége azt mondani a szolgálatnak, miniszterelnöknek, vigyázzatok, itt van egy házasságom, én igyekeztem fenntartani, de most már azzal fenyeget engem a férjem, hogy a kormány buktatja meg. Ez így biztos nem tartható. Most vagy igaz ez a történet, amit ő előadott, hogy így volt, és akkor viszont mi az, hogy a kormány semmiben nem szólt bele, vagy nem igaz a történet, és akkor meg ott sántít a dolog. Szóval semmiképpen
hát
sem.
Ezt azért könnyű így kimondani, nehéz egy házasságban ezt meglépni. Én azonban végig a 3 gyereket sajnálom, akik egy ilyen millióbe élnek, és utána azt mondja Varga Judit, de egyébként nem zárom el az apjuktól, hát a fejlődésében nem fogom visszatartani ezt a 3 fiút, miközben ha ennek a felét meghallják a gyerekek, rosszul lesznek, ha felét megélték, akkor már rosszul is vannak.
Szóval itt egy nagyon határozott, céltudatos, kemény nőről beszélünk, aki a karrierét nagyon tudatosan és jól is építette. Én nem hinném, hogy ez az ember a 3 gyerekét egy olyan viszonyba hagyná hosszú-hosszú éveken keresztül, amik rombolják a személyiségüket. Nincs ilyen anya. És neki volt elég elszántsága ahhoz, hogy szakítani tudjon. De ezt csak azért mondom, mert ez is ilyen nagyon különös.
Én azért mondom, tele van ellentmondással, mert azt mondja a Fidesz magasrangú tisztviselője, hogy 10 éve tudják, hogy ez így működik ebben a házasságban, és 16 éve házasok, és az egész valami rémisztő, hogy abba belegondolni, hogy közben ugyanaz a hivatalosság egy másik széken azt mondja, hogy Magyar Péter a nőnek köszönheti az előrejutást, mert a nő miatt kapott meg olyan testületi tagságokat, amelyek komoly tiszteletdíjjal, ranggal jártak. És ezt kimondja A per T valaki, hogy... Hát annak köszönheti, hogy benn volt a nő a legjobb 20 között.
Igen, amikor arról beszélünk, hogy Gyuri arról beszél, hogy a magyar a jó oldalra állt, és a jót képviseli ebben a történetben, az nekem egy kicsit árnyalásra szorul. Tehát ez az ember januárban még fölvette gond nélkül a fizetését ezeken a megcsinált, kreált helyeken, a Magyar Bankholdingnál, meg a nem tudom, Diákhitel Központnál, vagy a Magyar Közútnál egészen pontosan, úgyhogy egészen február 1-ig nem volt igazából kifogása a rendszerrel kapcsolatban.
Ezek a pálfordulások nagyon különösek tudnak lenni egyébként. Kis magánéleti zűr, karrier összeomlások, egyebek. Nem csak a fenkölt eszmék fordítják meg az embereket, hanem a pillanati személyes értettségek is, és szerintem lehet, hogy erről van szó. Na de ami ebből kijött, az első lépés az, a szokás szerint, hogy a rendszerrel és Orbánnal semmi baj nincs, csak a Rogán-féle alakokkal. A második lépésben már eljutott odáig, hogy a rendszerrel is probléma van, a harmadik lépésben pedig azt mondta Orbánra, hogy keresztapa. Tehát itt valami...
És hogy már neki is távoznia kell, úgyhogy persze eljutott, de ezért kezdtem azzal, hogy lehet, hogy Magyar Péter nem jó ember a mi erkölcsi normáink szerint, vagy tényleg úgy élt a házasságában, amit mi nem tartunk elfogadhatónak, bár láttunk már ilyet természetesen, de nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy ebben a politikai vitában, a lényegben, ami miatt ez az egész Billy itt kiömlött az orrunk előtt, mert a politikai vita miatt borult ki az egész, azért emiatt ment el a tévében nyilatkozni Varga Judit, azért kezdte el elmondani a történetét a családjáról, és ezért lehet egyre kínosabb és kellemetlenebb a gyerekeinek is mindezt látniuk, hallaniuk, figyelniük, mert a politikai különbség olyan éles, mert Magyar kilépett ebből, és élesen szembefordult a kormányzattal. Ha ez nem történt volna meg, az egészről nem tudnánk semmit. Pont, kész.
Mindenről tudtunk. Nem, nyilvános volt sokkal korábban.
Nem a politikai információról, a családiról.
A családiról.
Persze, hát a politika abban nem mondott újat, még ez a hangfelvétel se tartalmazott újat, csak annyiból, hogy Varga Judit mondta el.
Hát nem mindegy, hogy ki mondja.
Hát persze, hogy nem mindegy, sőt, az lett volna az igazán nagy durranás, amit Magyar Péter az előző este állított, hogy azt mondta, hogy ez egy maffia kormány, ebből nem lehet kilépni, de az nem volt rajta a felvételen, az ugyan nem közvetlen tényállítás lett volna, de olyan politikai bomba, hogy ja, ha ezt egy miniszter mondta, hát akkor azért az még súlyos.
Az látható egyébként, hogy Magyar Péter egy fokkal mindig föl stilizálja egyébként azt, ami bizonyítéka neki van, tehát nem tudom, ez egy született tehetség egyébként, mert népszónokok ezt szokták csinálni, hogy többről beszélnek, mint ami igazából a kezükben van. Na most, ami a 10 éves ismerettséget illeti, mint ahogy a publicista mondta, hogy 10 éve ismerjük Magyar Pétert, hogy mit csinál a feleségével.
Igen.
A Puzsér Robert a nyilvánosságra hozott egy dolgot, amiből kiderül, hogy 5 éve ismeri a neves publicista a házaspárt, 5 éve. És előtte még a nevüket se tudta. Na, ennyit erről. Kérdés, amiről egyébként vitatkoznak, hát tulajdonképpen eddig is e felé haladtunk, hogy mennyire meteorszerű ez a jelentkezés, mennyire, hogy is mondjam, világítja meg egy pillanatra a helyszínt, a terepviszonyokat, és nem várható, hogy kihúny, hiszen oly sok minden hiányzik ehhez, hiányzik a párt, hiányzik egy csomó ember körülötte, vagy lehet, hogy vannak, csak nem látjuk, hiányzik a pénz, hiányzanak a lehetőségek, és hát nem tudjuk, hogy mi van még a kezében, amivel táplálni tudja ezt az egész folyamatot.
Hát egy 2 hónapos történetről beszélünk, szóval talán még korai számunk jönni rajta, hogy miért nincs mögött a párt struktúra, és mikor tudja felmutatni az intézményesített szervezet politikai...
Hát ha indulni akar a választáson, akkor
háttere. Nyilvánvalóan a 2026-os parlamenti választásra gyúr, de ahhoz, hogy ott labdába tudjon rúgni, ahhoz valóban föl kell lépni a politika színpadára, és ahhoz már a 24-es választásokon valamilyen formában, formációban, de meg kell magát mutatnia, meg kell magát méretnie. Az, hogy ez most egy hullócsillagszerű jelenség, vagy mi lesz ennek az egésznek a kiputása, ez tulajdonképpen csak és kizárólag Magyar Péteren múlik. Azon, hogy azok a karakterjegyek, amiket úgy, ahogy ide sikerült már mondjuk vele kapcsolatban beazonosítani, és amiből egyelőre csak azt látjuk, hogy milyen erővel tudja a tábort maga köré építeni. Tehát van egy erős ráható ereje a tömegekre. Meg tudja őket győzni, hogy ez a karakter emögött lejönnek-e más olyan karakterjegyek, amik idővel sérülékenyé teszik ezt a politikai, előttünk formálódó politikai arcélt. Én önmagát látom a legnagyobb veszélynek egyébként Magyar Péterről.
Gyuri?
Hát nem tudom, hogy mi lesz belőle, fogalmam sincs. Az biztos, hogy nagyon tudatosan építkezett, bár lehet, hogy az éppen adódó és megcsillanó lehetőségekre jó ráérezve építette tovább magát, de fokozatosan, és mintha az egészet kitalálta volna, nem, biztos vagyok benne, hogy nem találta ki előre, de éppen ezért gyorsan alkalmazkodva, gyorsan reagálva, gyorsan módosítva a saját stratégiáját is, és meggyőzően, mindenki számára meggyőzően adta elő, amit éppen előadott, és lépett túl tovább rajta a következő harmadik és harmincadik megszólalásán. De nem tudom, hogy meddig tud jutni, nyilván a politikához kell egy csapat, és kell egy csomó pénz, pont. Nem tudjuk, hogy lesz-e. De hogyha látnak benne fantáziát sokan, akkor biztos, hogy lesz. Ellenben szerintem most nem ez a kérdés. Hanem az a kérdés, és ez 2,5 hónapon belül eldől, hogy ezen a következő választáson európai és önkormányzati mennyire rendül meg a Fidesz rendszer, nem Fidesz rendszer, Orbán rendszer. Láthatóan, bár első pillantásra úgy tűnik, hogy az ellenzék van meglőve, és ők vannak zavarban, és ők nem tudnak mit kezdeni magyarral, de láthatóan az Orbán rendszer óriási bajban érzi magát, és nem véletlen ez a hihetetlen propaganda mozgósítás a legútszéli módszerekkel. Úgy érzik, hogy itt most valami február 2-a óta a kegyelmi botrány kirobbanása óta, ők itt egy olyan spirálba kerültek, hogy nem tudnak belőle kijönni. Novák Katalin, Varga Judit, még mindig K. Endre, és újból K. Endre, és le van leplezve K. Endre, és Balogh Zoltán, és még mindig Balogh Zoltán. És akkor jön az új köztársasági elnök, 5 nap alatt megválasztjuk, kiszemeljük, megválasztjuk. Hirtelen, mi ki is a családja? Mit mondott a családjára? Az se igaz, az se igaz. Hüde kínos, hüde kell, nem mondunk egy szót se, nem bocsátkozunk nemtelen vitákba, de egyre kínosabb, és akkor jön még ez is. Előlép Magyar Péter a semmiből. A Fidesz olyan örvénybe keveredett, amitől elsüllyedhet, szerintem ők ezt érzik, és kíváncsi vagyok, mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy június 9-én mennyire süllyed el. Ha nem süllyed el, akkor, hát elsüllyedni nem,
mikor
de mennyire süllyed?
Mennyire süllyed meg?
Igen, mennyire süllyed meg, így pontos. Tehát, hogy megrendült, az biztos, hogy mennyire gyengül meg, és mennyire érzik magukat egyre nagyobb veszélyben, ezt nem tudom.
De milyen választási eredménynél gondolnád azt, hát, hogy ez már süllyedés?
Nézd, hogyha egy-két képviselői helyet már vesztenek a maihoz képest az európai választáson, az már egy komoly veszteség. 2 hónappal ezelőtt még nyereségben bíztak, a mostanihoz képest még nyernek is, nem is volt irreális. A másik pedig, hogy Budapestet se nyerik meg, és a nagyobb városokban sem tudnak előretörni. Ha tehát itt az önkormányzati választáson nincs Fidesz előretörés, bár ezt várta mindenki, és az európai parlamenti választáson is inkább visszaesés és vereség van, az az első látható ütés a Fideszen, amiből ki lehet jönni természetesen, Orbánnak sok ereje, pénze, hatalma, szervezete van hozzá, de hogy pánikban vannak, az biztos.
Azt nem lehet tudni, hogy a magyar jelenség mennyire játszott közre az ellenzék stratégiai szövetség, legalábbis a DK, az MSZP és a Párbeszéd ugye létrehoztak egy stratégiai szövetséget a választásokra. Nem tudni, hogy a magyar jelenségben mennyire játszott bele, de hogy az ellenzék valóban megijedt, és hát mindenki azt jósolja, hogy magyar, ha indul, akkor tőlük viszel választókat. A Jobbik konzervatívok elnöke azt mondta, hogy tulajdonképpen is semmi más nem történik, mint hogy az MSZP és a Párbeszéd beolvad a Gyurcsány pártba, tehát elindul egy ilyen nagy párt növekedés, vagy nagyobb párt létrejötte. Ezt persze nem tudjuk, ez egy vélemény. Minden esetre ez a szövetség létrejött, és úgy tűnik, hogy az utolsó pillanatban. Mit gondoltok?
Egy biztos, a pillanatok uralása az jelenleg veszélyben van a Fidesz részéről, és ez számukra teljesen szokatlan. A közbeszédet nem befolyásolják, védekező pozícióban vannak minden oldalról, gazdaság, külpolitika, ezek az ügyek, amelyek tényleg egymásba folynak már. Ilyen nem volt, vagy ehhez hasonló se nagyon volt az elmúlt 14 évben ekkora hullámverés.
Csak egy apróság, olyan se volt még, hogy valakit kiszemelnek alkotmánybírónak.
Ezt hadd kérdezzem meg később, ja, és akkor bocsánat. Visszatérünk rá. Ja. Külön kérdés, parancsolj.
És én az ellenzékről rettentő lesújtó véleményem van, ez nem fog változni egy könnyen. Úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetet egy komoly ellenzéki párt annyira ki tud használni, hogy meg tudja buktatni a kormányt másutt. Itt ennek még az árnyéka sem vetődhet föl. Ha veszít valamennyi szavazatot a Fidesz, az öncsonkításnak hívja a szakma, és nem az ellenzék előretörésének. Ezt akkor is állítom, hogyha most itt fuzionál, vagy stratégiai szövetséget köt, semmi nem fog történni, néhány helyen előre törhet az önkormányzati választásokon, különösen városokban az ellenzék, és lenyomatot fog hagyni nyilván talán az uniós választásokon is. Ha előre törésről beszélhetünk, akkor pont a peremvidéken várok előre törést, a szélsőjobbon, a Kutyapártnál, vagy a Momentumnál, másutt komoly ellenzéki előretörés vagy győzelem nem lesz a régi felálláshoz képest.
Zoli?
Szerintem Orbán most aláírná azt, hogy egy-két helyet buknak az európai parlamenti választáson, és hogy a nagyvárosok, meg a főváros, amint egyébként azt tudható is, valószínűleg ellenzéki kezekbe maradnak, egy-két helyen lehet, hogy kerülnek, mert mondjuk megfordul ott a politikai széljárás. Tehát azt gondolom, hogyha ez lesz a helyzet a választások után, akkor Orbánik fellélegeznek, akkor azt fogják gondolni, hogy a nehezén túl vannak, megúsztak valamit. Ha már a propaganda szóba került, az nagyon beszédes szerintem, hogy valóban minden eszközt bevetnek, de szerintem ez egy nagyon tompa, nagyon nem találja el a célt, amit egyébként korábban precízen tudott lőni a Fidesz propaganda. Nincs éle, nem karmol, nem karcol. Mennyiség van, de nincs benne semmi olyan idézője bevett minőségi elem, ami tényleg tudna ütni azokon, akiket megcélzott. Úgyhogy, és ez igaz, hogy azt, amit a Gyuri mond, hogy káosz van, tehát hogy teljesen irány nélkül van az egész.
Szétosztható pénz is kevés.
És ez a legfontosabb, hogy nincs pénz, hogy ezt a közhangulatot megfordítsák. Elképesztő komoly hiányok vannak a költségvetésben, elképesztő adósságot görget maga előtt a kormány, és nem látszik. Sokféle leágazásáról beszélnek, és beszéltünk mi is már ennek az ügynek, egyről még nem. Szerintem ebben a helyzetben az Európai Bizottságnak kötelessége leállítani az uniós pénzek folyósítását, és a folyamatban lévő tárgyalásokat, az új pénzcsapok megnyitásáról azt is fel kell függesztenie. Egy olyan helyzet állt elő, emlékezhetünk tavaly, a megállapodásnak a lelke volt az, hogy az igazságügyi reformot a kormány végrehajtja, mindazt az anomáliát, amit az Unió Orbánék szemére vetett az igazságügyi rendszerre kapcsolatban, azt legalábbis dokumentum szintjén orvosolja az Orbán kormány. Ezek után egy volt minisztere annak a kormánynak pacekba belemondja a mikrofonba, hogy hogyan játszották át ezt a rendszert, hogyan nyúltak bele az iratokba, és erreként majd talán érdemes lesz beszélnünk a mai főügyészi tájékoztató, és nagyon érdekes volt ebben a tekintetben. Innentől kezdve, hát ha ma nem függesztik fel a pénzek folyosítását, akkor semmi értelme nincs ennek a másfél-két éves húzavonának az Európai Unióval.
Gyuri?
Hát igen, én is úgy gondolom, hogy egy ilyen tárgyi bizonyíték, mert ez a hangfelvétel tárgyi bizonyíték, ez elég lehet arra, hogy az Európai Bizottság már csak önvédelemből is azt mondja, hogy jó, hát eddig megadtuk a lehetőséget arra, hogy a kormány néhány törvénymódosítással azt mondta, hogy hát helyreállítottuk az igazságszolgáltatás függetlenségét, ez viszont ellentmond neki, úgyhogy szeretnénk, hogyha ebben alapos vizsgálat történne, és biztosítékot kapnánk arra, hogy a magyar ügyészség is függetlenül végzi a dolgát, és az igazságszolgáltatás is, várjuk ki a végét, főleg, hogy itt lesz egy európai választás, és főleg, hogy az Európai Parlament bíróság elé akarja vinni az Európai Bizottságot, a Magyarországnak részben feloldott költségvetési pénzek kifizetése miatt, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a következő lépés. Ha ez lesz, akkor persze Orbánéknak adnak egy újabb muníciót. Most már hónapok óta ezt kellene kiabálniuk, de nem nagyon hallatszik a hangjuk, hogy szuverenitás, a magyar függetlenség védelme, mert a guruló dollárok és a guruló eurók és az Európai Unió beavatkozik. Mindent megcsináltak ennek érdekében, hogy így legyen, erről beszéljenek, de tulajdonképpen csak ilyen vékony, sipítozó Lánci Tamás hangok hallatszanak, hogy majd mi akkor bevezetjük a hazaárulás újfajta értelmezését, és majd meglátjátok, hogy mi lesz ebből. De ezeket mind nem halljuk meg, mert sokkal fontosabb, érdekesebb, jelentősebb dolgok zajlanak. Tehát nem az történik, amire a Fidesz építeni akarta a politikai kampányát a választások előtt, hanem valami egészen más. Ezért aztán, igen, hát hogy egy-két mandátum elvesztésébe beleegyezne Orbán Viktor, lehet, hogy igen, nem látok bele a fejükbe, nem ismerem az adataikat, de abban biztos vagyok, hogy nagyon össze vannak zavarodva. És lehetnek is, mert Magyar Péter nem csak váratlan szereplő, hanem olyan tudatosan építi a megjelenéseit, és olyan váratlan visszhangot és támogatást kap a közvéleménytől, amire szerintem senki nem számított.
Akkor jöjjön most a Trócsányi László, korábbi igazságügyi miniszter, ugye Varga Judit elődje, majdnem uniós biztos, akit végül aztán nem szavaztak meg. Közölt, hogy nem vállalja az alkotmánybírósági tagságot Siók Tamás helyére, inkább marad a Károli Egyetem rektora. Ha nem, hát nem, előfordul az ilyen természetesen, csak az Orbán rezsimben ez egy nagyon szokatlan dolog, mert nem nagyon szoktak emberek nemet mondani. Egy olyan fölkérés, ami teljesen világosan a legfelsőbb helyről érkezik, úgyhogy csak azért dobom be én is ezt a témát.
Igen, azért akartam közbeszólni, hogy szerintem ez annak a jele, hogy már a legbizalmibb emberek is úgy érzik, hogy talán nem kéne ebbe páros lábbal belelépni, milyen jó itt nekem ezen az egyetemen, nem fog belém rúgni senki, itt vagyok a periférián, meg vagyok, ez egy tekintélyes pozíció, meg is élek belőle, kell nekem az, hogy itt az Alkotmánybíróságon valamilyen kényes ügyben, majd kényes módon, kényes helyzetben, rossz álláspontot képviselve elővegyenek. Nem kell nekem ez az egész, inkább szeretnék a háttérben maradni, gondolom én. De szerintem ez sokat mondom, mert különben normális viszonyok között a Trócsányi azt mondja, köszönöm szépen a megtiszteltetést, megpróbálok ennek az embert próbáló feladatnak eleget tenni két helyen is.
Ez az egyik magyarázat szerintem is, hogy kínos már közösséget vállalni a Fidesz-szel és a kormánnyal. Én nem zárom ki azt, hogy lehet valami olyan ügy a háttérben, ami korrumpálhatja Trócsányi, tehát ha kidevezik, akkor előkerül még egy akta róla. Volt már egyébként alkotmánybíró, tehát nyilvánvalóan valami primusza arról az időszakról, de azóta eltelt tizen sok év, és emlékszük, hogy amikor megpróbálták megválasztatni európai biztosnak, az sem ment át. Mert hogy fölhánytorgották, hogy az ügyvédi irodája az üzleti kapcsolatba állt a kormány bizonyos szereplőivel, tehát vannak ott ilyen kis foltok ezen a szakmai életúton. És valóban, tehát ez szinte példanélkül, hogy valaki egy ilyen felkérést visszautasítson, mert ez nem egy felkérés, ez a poszt kijelölése a betöltendő posztra, és ez nekem kicsit többet is mond el. Tehát ez Orbán meggyengülését mutatja szerintem a rendszeren belül. Tehát ha beszéltünk az erózióról Magyar Péter kapcsán, ez még egy jelzése annak, hogy az a nagyon zárt rendszer, ezen repedések jelennek meg, hogyha nemet lehet mondani egy ilyen tulajdonképpen utasításra Orbán Viktor.
Még nem tudjuk, hogy nemet lehet-e mondani, minden esetben nemet mondott, vagy megpróbál nemet mondani.
Az erőszakban megfogják.
Két karjánál megfogják, beültetik.
Lehet, hogy holnap után azt fogja mondani, hogy bocsánat, tévedtem, nem voltam egészen magam, mert természetesen igen. Tehát nem tudjuk, hogy ez hol fog végződni ez a dolog, nyilván, és hogy hogy fogja a karmeritást.
De semmi sem, már ezt nem lehet tenni azért, ez minden.
Hát igen, de meggondolhatja.
Nyilván az elődjének, a Súlyog Tamásnak a kiválasztása is Orbánt gyengíti. Egyértelmű, hogy ő mondta rá, hogy igen, hogy néhány nap alatt intézzük el, ezt le kell gyorsan zongorázni, kiválasztani, nem nézünk semmit, megbízható, jó emberünk volt mindenben, bólogatott, és mit lehet itt találni.
Talán körülbelül egy... minden.
Igen.
Rengeteg szekrénye van a köztársasági elnöknek, és mindenki kinyílik az ajtaja.
Egyszer csak ezzel találták magukat szembe. Hát baromi kínos, és nyilván többen néznek Orbánra, hogy te tetted ezt, király.
Nehéz belelátni ennek a hatalmi gépezetnek a működésébe. Az ember megpróbál következtetni, könnyen lehet, hogy rosszul és felszínesen. Én azt látom, hogy Orbán Viktor eddig megszokta azt, hogy különböző hatalmi decentralizált körök vannak, amelyek esetleg egymás ellen sok mindent tesznek, vagy legalábbis féltékenyek egymásra, figyelik egymás mozgását. Ezzel ő nagyon jól operált, ült a bakon, és hol az egyik kört engedte előre, hol a másikat, ura volt a helyzetnek. Én most azt látom, hogy egy, több lett a kör, kettő, nem ura a helyzetnek, nem a bakon egy, zavarban lévő kocsis próbálja a lovakat valahogy menetrend szerint mozgatni, és ez soha ennyire még nem látszott, hogy nem sikerül.
Ez tény egyébként, hogy a világon nagyon kevés olyan kormány van, ahol például mondjuk egy a technikai fejlesztéssel foglalkozó miniszter kezében a technikai fejlesztések egy negyede van, a másik negyedét mondjuk a földművelési miniszter birtokolja, a harmadikat az energiaügyi miniszter, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen állandóan át vannak rendezve ezek a jogkörök, és félbevágva vagy negyedelve vannak elosztva, hogy ezeknek harcolniuk kelljen egymással azért, hogy valamit csinálhassanak, és bizonyíthassák, hogy működőképesek.
Hát az Zolinak nem kell mondani, hogy a gazdasági irányítási hármas fogadta.
A kormány, bocsáss meg egy pillanatra, köszönöm szépen.
Bocsánat.
Tehát amit mondtál, erre a kormány pontosan erre van fölépítve, erre a sémára. Elnézést, parancsolj.
Semmi, ennyit akartam csak hozzátenni, hogy a technikai fejlesztést említetted példaként, de hát a pénzügyeknél ugyanez van, hogy 3-4 miniszter közé van szétdobva az ügy, az energiaportfólióba szintén legalább 3 miniszternek van beleszólása, miközben van egy dedikált energiaügyi miniszterünk. Aközben Szijjártó Péter külgazdasági miniszterként viszi a Paks projektet, a Nagy Márton megviszi a napelem programok, vagy nem tudom miket, tehát
össze-vissza van. Még nem, de sor kerül.
Hát nagyon közel van már hozzá, hogy az is.
Lázár intézi a közlekedést, a külpolitika a külkereskedelmet, és a legkényesebb és a legfelháborítóbb ügyek gazdája Pintér Sándor, oktatás, egészségügy, ami hogy mondjam, maga a meglepetés, mert ezt elvinni valakinek, az maga a kudarc. Mint ahogy látjuk is egészségügyben vagy oktatásban, hogy mi folyik, és kezelhetetlenné válik, hiszen döntésképtelen az egész ágazat, rapid módon hoznak meg olyan határozatokat, amelyeket senki nem tud, csak a közlönyből értesül, nem az orvostársadalom, meghatározó szakmai szövetségek. Szóval igen, esik igen, szét az egész rendszer darabokra. Ez egyébként sokkal több elemzést meg törődést igényelne, mint ez a úgymond szappanopera, de ez jut a közbeszéd
de
szintjére.
De hát a változás csak ez az úgynevezett szappanopera generálhatja, vagy robbanthatja ki, mert attól, hogy milyen állapotban volt és van az egészségügy, meg az oktatás, hiába volt 5-10-50 tüntetés, kisebb és nagyobb, és hiába szólt róla akár az ellenzéki politika minden héten, nem történt változás. Persze, mert nincs hozzá igazi erejük. De most hirtelen valamilyen érzelmi és egyéb alapokon megmozdult a társadalom is, legalább egy jelentős része is azt mondta, hogy elég. Hogy ehhez Magyar Péter kellett, vagy miért ő kellett, és hogy robbant bele, azt nem tudom, de azt mondják, hogy elég, hogy elegen mondják-e, hogy elég. Az egy kérdés.
Hát lehet,
hogy a kegyelmi ügy áldozott meg ennek, mert el kell jönni egy olyan társadalmi hangulatnak, amikor az emberek fölemelik a fejüket olyan szavakra, hírekre, amikre korábban nem. Hiszen, ahogy mondtátok, ezt mind tudtuk, amit a Magyar Péter mond. De másként hangzik, és nem csak azért, mert ő belülről jönve mondja, hanem, hogy tényleg, Tényleg, hát komolyan, hát ezek romlottak, hát ezek lopnak, ezek tönkre tesznek bennünket.
De hát a kegyelmi ügy is, az, hogy ez a pedofil segítő volt igazgató helyettes kegyelmet kapott, felháborító persze, de sokkal felháborító volt a Budaház és a Hunnia per elítéltjeinek.
Senkit nem érdekel.
Nem érdekel, pedig arról még indoklást is adtak, hogy miért kellett ezt, és miért nem kellett. A lényeg az, hogy erről pedig hallgatnak, és éppen azért, mert hallgatnak, és pikáns, és kényelmetlen, és nem olyan az egész, mint ami egy nagyon szégyelnivaló ügy, és rájuk tapad, és nem ismernek róla beszélni. Ez a társadalmat hirtelen megrázta. Még az övéiket is, mert egy pillanat alatt megértették egy mondatból.
De pont ezért lett, bocsánat, a kegyelmi ügy az, ami kirobbantott az egészet, mert az, hogy lopnak, ez nem újdonság. Az, hogy a szélső jobban kokettálnak, ez se volt igazából újdonság. Az, hogy egy pedofilnak adnak kegyelmet, ez eleven betalált. Tehát ez a Fidesz magja, lelke, a családpolitika, minden erre van fölépítve. Minden erre van fölépítve, és ott derül ki, erről derül ki, hogy mesztelen a király.
Lehet, hogy meg kéne gondolni, hogy a szappanopera kifejezést ugye eléggé önállótlanul átveszük-e Orbánéktól, mert ha valamire használható, akkor például a kegyelmi ügynek a folytatására. Legutóbb például most egy államtitkár bukott le, aki K. Endre falujában a ottani kastélyban nyaralt, ott, ahol egyébként a köztársasági elnök már az előző is szeretett nyaralni, és hát miután megint fölvetődik a kérdés, hogy hány olyan szereplője van még ennek a történetnek, akik nem kerültek elő. Hány olyan püspök, erdélyi püspök, erdélyi emberek, papok befolyásra, vagy éppen Orbán családjából.
Hát ez emberek. A lényeg, mert az erdélyi püspökök lehet, hogy ilyen-olyan szavuk van, Balogh Zoltánon keresztül biztos volt is, de kellett, hogy legyen még egy olyan szereplő, Balogh Zoltánon kívül, aki meg tudta győzni Novák Katalint arról, hogy a Varga Judit minisztériuma által kegyelemre nem javasolt embernek mégis adjon kegyelmet. Ki lehetett az? Most Magyar Péter megjelenése után nem beszéltünk róla, bár ő volt az, aki először mondta a nyilvánosság előtt, hogy egyébként a feleségem nem javasolta kegyelemre ezt az embert, tehát ő dobta be a dolgot, de a dolog azóta elsikad, de talán nem marad örökre titokban. Hát, ha ilyen kisebb-nagyobb információból egyszer csak az is kiderül, hogy hát nem csak a volt köztársasági elnök, nem csak egy mai államtitkár, hanem talán más is nyaralt ott Zabolán, és akkor talán meg lehet az a leglényegesebb láncszem, ami összeköti őket.
Igen, ez olyan talajra hullik mindez, ami tényleg könnyen befogadható, felháborító indulatokat gerjeszt, de olyan talajra hullott most, és az nem véletlen, ami hogy mondjam, befogadja ezt a dolgot, és kihajta villámgyorsan a gyökérből a hajtás. Mert a vidék megtartó képessége, amire annyira büszkék voltak, kritikán alulivá vált. Nincs bolt, nincs bank, nincs autó, nincs egész, semmiük nincs, és nem létezik, hogy ezeket a hátrányokat ne érezni a bőrén a lakosság. Nem, összeáll valahogy gyurmaszerűen az elégedetlenség, amire még rájön ez is, ami könnyen befogadható. Tehát változatlan azt mondom, hogy azért annak is van jelentősége, hogy milyen szinten él ma Magyarországon az átlagpolgár. Vidéken, kisfaluban, kisvárosban, milyen perspektívája van egy fiatalnak, milyen perspektívája van az élethez egy idős embernek, aki nem kap ellátást, mert 100 kilométert kéne utaznia egy kúrához, mert elvették a kórháztól azt a lehetőséget helyben vagy közelben, amire neki szüksége lett volna. Szóval ezek azért kulminálódnak egy idő után, és ha egy ilyen könnyen emészhető borzalom történik a közéletben, arra nem véletlenül fogékonyabb ma a lakosság, mint teszem azt néhány évvel korábban.
1 milliárddal többe került a Petőfi film, mint amit eddig nekünk mondtak, és hát a vezető producer a legutóbbi pillanatig is 6 milliárd forintról beszélt, ami 7. Hát, ahol 6-ot elkötöttek, ott már eddig is belefér, nem?
Dehogy nem, hadd menjen.
Igen.
Forradalom nem ér meg neked 7 milliárdot?
Épp az ellenkezőt mondom.
Én. És ez csak egy film, mondta a producer, arra vádra, vagy nem is vádra, óvatos kritikára, hogy néhány ordító ténybeli tévedés van a filmben, mert nem kérdeztek meg történészeket. Ez nem a film.
Ez csak egy film, de aki hazafi, az elmegy és megnézi.
Kisebbik baj, a történelmi tévedés. A tehetségtelenség a sokkal nagyobb baj.
Nem, hát az adottság a tehetségtelenség, hogy a tehetségteleneket választják ki a feladatra, az már nem adottság, az már politikai szándék, de a legszörnyűbb az, hogy tényleg visszatértünk az egypártrendszer legrosszabb idejéhez, amikor politikai szándékból, politikai célokból, most akkor ilyen filmet csinálunk csak azért, hogy megmutassuk, hogy a magyar történelemben tulajdonképpen Petőfiék, meg a szabadságharcosok lényegében a mi elődjeink voltak. És mi ugyanazt a politikát képviseljük más körülmények között, más helyzetben, mint ők, és harcolunk ezek ellen a minket kikészítő és minket lenéző ócska nyugatiak ellen, és így tovább. Szóval, hogy újra írják a magyar történelmet az iskolakönyvekben is, meg a úgynevezett művészetekben is. Ez a szörnyű. Azt hittük, hogy ezen már rég túl vagyunk, de nem. Az, hogy 7 milliárd, hát Istenem, több is veszett Mohácsnál, de biztos lesz Mohácsi film is.
Nem beszélve Muhiról, ott még több veszett, nem?
Hát a Muhiról
hát akkor még ahhoz képest ez rendben van.
Én ezt a filmet se láttam, nem csak a volna beszélgetés, nem tudom, ti láttátok
ideális beszélgetőt.
Mi beszélgetünk róla, hogy nem láttuk.
Értem, nem, én nem beszélgetem.
És a Bűne 2-t láttam.
Ez azért van,
láttam.
Mert nem vagyunk hazafi.
Bűne 2-t láttam, arról tudok veled beszélgetni.
Nem vagyunk hazafi.
Azért én nagyon szerettem Várkonyi Zoltán történelmi filmjeit. Pedig valahol azok is kurzusfilmek voltak.
És nem nagyon olyan jó. Nagyon jók. Nem volt, olyan nagyon jó.
Ízlés kérdése. Gyerekként én nagyon szerettem ezeket a feldolgozásokat. Színes, szagos, izgalmas, lendületes.
És nem volt próbálja a Pudingnak, mert akkor a hollywoodi filmek még nem tudtak versenyezni itt.
És elképesztő költségvetéssel készültek akkori lehetőségekhez mérten. Tehát van ennek azért előzménye. Tehát lehet akár egy elfogadható minőségű film is egy kurzusfilm, de valóban látni kéne ezt a Petőfi filmet ahhoz. Ami kritikát én olvastam, az mindegyik lehúzta.
Hát meg nem az Origót olvasod, nem. Meg a Magyar Nemzetet, nem. Ugye?
Ez nem egy jó ajánló levél ahhoz, hogy megnézem az alkotást.
Rossz helyen kereskedsz. Te láttad a filmet?
Csak nem képzeled, de meg fogom nézni, meg most már kezd érdekelni.
De ezt a Petőfit, vagy hogy hívják, ezt csak olvastad,
most olvastam,
nem?
Olvastam a Facebookon, hogy a Bereményi Géza beadott egy forgatókönyvet, egy tévésorozatra a Nyári Krisztiánnal. Nagy lelkesen fogadták első pillanatban, majd mikor nyilván a szinopszis elkészült, egyszer csak kapták az üzenetet, hogy semmi szükség Petőfire, meg sorozatra. Ugyanígy járt a Semmelweis ügybe egy másik filmrendező. Úgyhogy ezek a témák azt hiszem foglaltak lesznek egy darabig. Kíváncsivá tesz most, hogy a film valóban színes, szagos, de totálisan papírizű, semmiféle. Én azt olvastam a kritikákban, hogy semmiféle színészi teljesítmény nem kötődik Petőfihez, és az egész, ami hihetetlen légüres térbe forog, és hihetetlen leegyszerűsített hősökkel.
Ki vannak jelölve, hogy ki csinálja meg, erről eszembe jut egy történet, Hegedűs Géza bácsi írta meg, aki hát jó, az a tehetség volt, ami. Nem erről van szó, megírta a Szent István történetét drámában. És akkor fölhívta Major Tamást, hogy akkor írtam egy drámát, és akkor a Nemzeti Színház ezt játssza el. Címezett, támazott, és azt mondta, hogy na jó, gyertek a 100 évesbe, mert csütörtök este, ott megbeszéljük. Elmentek a feleségével, Major nem volt. Másnap fölhívta, azt mondja, Major, hogy bocs, de berúgtam, és elaludtam. Majd azt mondta, hogy nem is rúgtam be, és nem is aludtam el, csak értsd meg, Szent Istvánról szóló drámát nem neked kell megírnod. Azt majd megmondják fönt, hogy ki írja meg. Te nem tartozol ebbe. Te írjál szépen az írnok és a fáraóról, meg a milétoszi hajósról, meg a többiekről, Istvánt meg hagyd békén. Hát valami ilyesmi lehet itt is, nem?
Lehet, hogy ilyen helyzetbe került a Nyári Krisztián, el tudom képzelni, de a Bereményi Gézáról nem gondoltam volna, hogy nem kívánatos ellen.
Hát azért a Beremény is egy túl önjáró művész.
Na ez a probléma. Igen,
hát ha még olyanokat ír, ami neki jut eszébe, nem másnak.
Hát a szabadságról szólt volna.
Igen.
Még egy rövid hír, csak mondom, sokat nem tudunk róla. Egyre több szélsőjobbos nézetet valló német anyanyelvű nyugdíjas költözik le a Balatonra, nekik Magyarország az ígéret földje. Ez van a médiában, vezetőjük Ignaz Beers, svájci iszlám ellenes mozgalmára kiszervezi őket.
Hát Orbán Viktor nemrég azt mondta, hogy nyugatról özönleni fognak ide a menekültek.
Akkor ez már az?
Ez már az előörs. Hogy egy picit nácik? Hát Istenem, nem
náci nyugdíjasok?
Igen, én ezt a szókapcsolatot ízlegetem, hogy szélső jobbos nyugdíjas. Tehát, hogy valahogy nincs erőtten, hogy azokkal a tulajdonságokkal rendelkezzenek, ami egy szélső jobbost amúgy jellemez, tehát erőszakra való hajlam, ilyesmi.
Hát lehet, hogy a hajlam megvan, a képesség már nincs.
És miért pont a Balaton ilyen vonzó a számukra?
Hát a Velencei tóról megköltöznek el, ez a legfrissebb hír, úgyhogy nem tudom kiszámítani geopolitikailag. Hogy
mert azt tudom, hogy a déli parton tényleg több faluban is hollandok, németek betelepültek.
Igen, hollandokat hagyjuk békén, ők nem, csak a német ajkúak, legalábbis az én hírem szerint.
És ja, hát erről itt igen, de ez az hát a Balaton nitáj tényleg gyönyörű, Balaton tényleg szép tó.
A németek régóta szeretik a Balaton, tehát mi a baj ezzel? Lehet, hogy sokkal több.
Ráadásul pont az hiddem, hogy az NDK-sok jönnek meg. Igen,
biztos. És azok között gyanúsan
sok. Megerősen a keleti
pontosan, én szerintem jönnek megint, és aztán trabantokkal kiengedjük
csak
őket.
Csak most már a végén szavazók, ha jól értem, ugye?
Igen.
Hogy hívták a német pártot? FDJ-t, nem az a KISZ volt.
Az a KISZ.
Német Szocialista Egységpárt.
NSZEP.
Ez az.
NSZEP szavazói volt.
Erich Honecke.
Hát itt a vége. Uraim, köszönöm szépen a jelenlétet. A mai vendégeink pedig Tamás Ervin, a megszüntetett Népszabadság főszerkesztő helyettese volt, Baka Zoltán, a 24.hu és a Della Podcast szerkesztője, és persze Bolgár György. A műsor készítésében Horváth Ádám, Lantos Dániel, Csernyászki Judit és Szénási Sándor vett részt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! És még egy pillanatra hadd kérjem a türelmüket. A Klubrádió kampány üzemmódban van, tart a tavaszi túlélési gyakorlatunk, ezért arra kérem önöket, támogassák a rádiót, hogy továbbra is szólhassunk. Köszönjük az eddigi támogatásokat is!
A Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.